napot kívánok! A mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. 2017. december 9-én nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Kőbezárt Múltunk hallgatóit. A tartalomból. A Kovászna megyei nagyajta Sepsiszentgyörgytől közel 40 km-re északnyugatra, az Ajtapatak völgyének torkolatánál és az Olt völgyének jobb parti teraszán fekszik. A falu 1703-ban vásártartási szabadalmat kapott Lipót császártól, de mivel 1705-ben kitört a kuruc-szalabanc háború, így ezt nem gyakorolhatta. A település unitárius templom erődje a románkori templom helyére épült a 15. században, késő gótikus stílusban. 5 méter magas falát két sarokbástya erősíti, melyek 16. század végiek. Utólag egy kapubástyával is kitoldották az északi oldalon. Témánk a nagyajtai unitárius templom erőd. Ma déli beszélgetőtársunk Fekete Levente unitárius lelkész, aki itt Erdővidéken a nagyajtai otthonában fogadta stábunkat. Lelkész úr, jó napot kívánok! Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Kőbezárt Múltunk mikrofonjai előtt.
Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió szerkesztőségét, hallgatóit, és kívánok egy Istentől megáldott hallgatási időt és egészségben gazdag életet. Köszönöm a megtiszteltetést, dicsértessék a Jézus Krisztus, békesség Istentől, erős várom Istenünk, és köszöntök mindenkit unitárius, hagyományos köszöntéssel is, Isten áldja!
A Kőbezárt Múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a Kőbezárt Múltunknak.
Bevezetésül megkérem, beszéljünk arról, hogy mit kell tudni Fekete Levente unitárius lelkészről, hol kezdődik az ön története.
Hát köszönöm a kérdést. A történetem lelkészi pályára vonatkozóan, hogyha erre gondolok, a kérdés kapcsán, akkor az jut eszembe, hogy én a negyedik nemzedékként szolgálom, mint lelkész unitárius egyházamat, ugyanis dédnagyapám, Lőrinci Dénes, tordai unitárius lelkész és esperesként szolgál több évtizeden keresztül. Anyai nagyapám pedig Lőrinci János, szintén unitárius lelkész volt, ő Abásfalván, édesapám szintén unitárius lelkészként szolgálta a Népültés Egyházát, kezdetben Fekete Dezső, kezdetben Homorod Abásfalván, 2 évet, aztán 25 évet Felső Rákoson, és közel 11 évet Árkoson ott halt meg. És hát ugye én a teológia elvégzése után Sepsi Köröspatakra kerültem, Árkos mellé, Sepsiszentgyörgy mellé, és a 6,5 év Sepsiszentgyörgyi lelkészi szolgálat után Nagyajtára kerültem, és azt hozzá kell tennem, hogy együtt szolgáltunk a kedves feleségemmel, Fekete Judittal, a született Durugy, aki bár kémia-fizika szakos tanárnő, okleveles kantor is, és már Sepsikörös-patakon szolgatársam volt a Nép- és Egyház szolgálatban, és a 6,5 év után ugye a Nagyajtai Unitárius Egyházközség meghívott lelkészének is, kantorának, és akkor így ugye oda kerültünk Istennek akaratából, és azóta már 23. éve, hogy szolgáljuk családostól, hiszen 3 gyermekkel áldott meg a mindenható Isten, Ágnes, Hunor és Kincső nevű drága gyermekeinkkel, akik szívvel és lélekkel együtt éreznek a lelkészi szolgálatban velünk, és amikor valóban szükség úgy igényeli, akkor részt vesznek a közösségi munkában, ami nagyon-nagyon nagy segítség. Születtem a szomszéd megyében, Vármegyében, a Hargita megyei Oklandon, ahol épp akkor 1963-ban az én áldott emlékű anyai nagymamám, özvegy Lőrinci Jánosné, unitárius ugye lelkész volt, ahogy mondottam, a nagytatám, született Szabó Anna, ő okleveles kantorként szolgált, nagynevű Kelemen Imre, unitárius lelkész mellett, és édesanyám, amikor már ott volt az áldott szülési állapot előtt, akkor ugye hát az édesanyjához ment Felső Rákosról Oklandra, és ott lévén ugye Oklandon hajdani járásbírósági széke volt, mint nagyajta, ott is volt szülészet, és akkor hát ugye ott születtem meg éppen június 4-én, és ahogy édesanyám mondja, nagyon eleven virgonc gyermek voltam, úgyhogy egy néhány nap múlva haza is küldtek Felső Rákosra, úgyhogy lelkiségemben személyiségemben, erdővidéki felsőrákosinak számítom magamat, hiszen 18 éves koromig felsőrákoson nevelkedtem. Utána, ahogy említettem, édesapám szolgálati rendjén, mert kapcsolatosan Harkosra kerültünk, így hát gyermekkorom évei Harkoshoz is kötődnek, és hát mindig örömmel emlékszem vissza a felsőrákosi, Harkosi, Sepsi Körös-Pataki és az eltöltött nagyajtai évekre, és hálát adok Istennek, mert azt mondom, hogy mindenütt kenyérlelkű emberek vettek körbe, és hálás vagyok az Istennek azért a nagy-nagy szeretetért, amit kaphattam családomtól gyermekkoromban, meg a szolgálatok rendjén, híveimtől, mindazoktól, akik körbevettek, illetve drága, kedves, szeretett családomtól, feleségemtől és gyermekeimtől.
Köszönjük szépen, hogy bemutatkozott. A mai alaptémán tehát a nagyajtai unitárius templom erőd. Mielőtt azonban erről esik szó, kérem ismertesse röviden mindazt, amit a településről, nagyajtáról tudni kell.
Valahányszor szóba kerül nagyajta, mindig örömmel és bevallom őszintén büszkén beszélek a falu múltjáról, úgy, ahogy azt igyekeztem megtanulni, imár 23 éven keresztül is próbálom állandóan bővíten ismeretemet, hiszen a Vártemplomhoz is és Krizi Jánoshoz is mondjam azt, hogy mint nagyajta zarándok hely is, nagyon sok vendég keres fel bennünket, és ennek köszönhetően tudom elmondani azt, hogy 2011-ben ünnepelte meg a falu a 800 éves fennállásának évfordulóját, ugyanakkor Krizi János nagynevű püspök úrunknak is születése 200. évfordulóját. Na most a 800 év az arra kötelez, hogy beszéljünk erről, tehát 1211-ben Castro Noel Gianti néven jelölték, aztán 1222-ben Castro Noelként, és 1332-ben a ma közismert pápai rézma vagy tizedszedő, hát nyilván fölkereste nagyajtát is, és nem latinul, hanem magyarul jelölte nagyajtának a nevét, de jelzős szerkezet nélkül. Tehát aztán ajtaként, de mivel Orbán Balázs szerint is, ugye, a tizedszedő, hát latin kultúrájú volt, latin anyanyelvű, ezért az ajtát akkori korabeli kiejtés szerint achtaként ejtették, és az achtát achnak jelölte. Tehát nagyajta ezért 332-ben ach jelzéssel szerepel a dátumokban, amikor is Jakab nevű pap a pápai tizedszedőnek 10 régi karast és 6 banálist fizetett. Ez abban az időben egy eléggé jelentős nagy népességre utaló településre utal, és ez azt jelenti, hogy már akkor nagyobb létszámú településsel van dolgunk, és azt mondottam, hogy nem volt jelző szerkezete, tehát még nem nagy ajtaként, hanem csak ajtaként szerepelt. Na most nyilván tudjuk azt, hogy nagy ajta, mint jelző szerkezet, utal arra, hogy akkor valószínű lennie kellett kis ajtának is. Ez egy kérdés, viszont tudunk középajtáról, és tudunk száraz ajtáról, és ezzel az ajta nevű települések sorát le is zárhatjuk. Tőlünk keletre 4 kilométerre fekszik középajta, és tőlünk 16 kilométerre, szintén keletre, a mostani Baconi járáshoz tartozik, Nagy Baconi járáshoz száraz ajta. Most a kérdés az, hogy honnan származik az ajta név. Hát ugye Benkő József, tudós református lelkipásztor, aki egyedüli magyar tagja volt a Harlemi Tudós Társaságnak, és ugye hát történész volt, nyelvész volt, botanikus volt, enciklopédikus tudással rendelkező személyiség. Ő azt mondta, hogy az ajta néve az ajtóból származik, és ez teljesen logikus, hiszen ha erdővidékről Barcaságra, az Olton túl ugye Brassó környékére szeretnék átmenni, akár udvarhelyszék irányából, akár középajta, akár sepsiszék irányából, ha érkezzünk, akkor ajtán, vagyis nagy ajtán kell keresztül menni, és nyilván erdővidék térségének, hogyha az ajtó szerepét tölti be, akkor logikus, hogy talán a lakók, illetve a környező települések lakói a települést könnyen az ajtószóból származtatták, vagyis erdővidék ajtaja ez a település. Tehát ez volt Benkő Józsefnek, a nyelvész tudós református lelkipásztornak a véleménye. Viszont Orbán Balázs azt mondja, hogy valószínű az is, Emellett, hogy az Altájhegységből ide származott egy népcsoport hozta talán létre ezt a települést, és a környező falvak települések lakói mondották, hogy ti vagytok az altájbeliek, és az altájbeliből lett aztán névmódosulásként jött létre az Ajta. Persze van egy sokkal meredekebb elképzelés is, amely szerint talán a bizánci császárnak a sógora az Ajtonyi is lehetett. Hát végül is ugye a hercegnek nagy birtokai voltak, miért nem lehetett volna itt bő, jól termő, volt melletti területen egy birtoka. Nos, a történészeknek és a nyelviszeknek a feladata, hogy az elkövetkezendőben tisztázzák le három hipotézis közül, melyiket lehet inkább elfogadni. A település Miklósvár szék, járásbírósági székhelyeként is működött, nem túl sokáig, de az igazság az, hogy pozitívan, tehát jótékonyan nyomta a bélyegét ez a központi közigazgatási időszak, és emellett nagyon fontos szerepet játszott a falu fejlődésében az is, hogy 1703-ban, illetve 1705-ben ugye Lipó császártól országos vásártartó jogot kapott. Nyilván a kuruczáború miatt nem lehetett ezt gyakorolni, de ezt később Mária Terézia fia II. József 1783-ban egészen pontosan megerősítette. Most ennek következtében hát elég nagy vásáros világ alakult ki. Nagy ajtán tudnodik az egész évet átölelő vásártartási, mondjam azt, hogy időszak következett be, úgy mint Julianna napi vásár, áldozó csütörtöki, kisasszony napi és apró szentek vásár. Tehát gyakorlatilag az egész évet lefoglalja, átöleli, és ennek következtében a falu, hát mondhatjuk, hogy elindult azon az úton, amit polgárosodásnak is el lehet nevezni, vagyis ez alatt azt értjük, hogy a 20. század elején már 100-nál több iparos működött Nagyajtán. És akkor, ha elővesszük azt a fényképét, ami 1902-ben készült a falu központjában, akkor meglepődve látjuk, hogy Nagyajtán, Erdővidéke meg kis falujában 1902-ben kemény kalapos, sétapálcás, kivasalt pantalójú, illetve hát csipkefőkötővel, hosszú földig érő sejemblokkát ruhákkal felöltözött hölgyek csoportját látjuk, és úriemberekét. Mezővárosi hangulatra utal, és ezt támasztja alá az, hogy most bár picit furcsán hangzik, de bizony, Nagyajtának volt új kaszinója is. Volt teniszpályája, volt uszodája, volt lovardája, jól menő híres iskolái, volt egy unitárius felekezeti és egy államiskola, és hát volt ipartestületi kis kamara központ, ahová tartozott a 100-nál több iparos, akik olvasóegyletet tartottak fenn, és az olvasóegyletet nyilván hát tagságdíja tartották fenn, posztú papucsal lehetett oda belépni, névegykártyával, és a fővárosból, hát Budapestről ugye rendelték a lapokat, Borszemi Jankó, Nemzeti Honderű és a többi, tehát vonalon voltak ugye a fővárosban történt eseményekkel, és hát létrehozták ugye 1881-ben a polgári daloskört, ami 100-nál több tagot is számolt, és hát egy nagyon emelkedett és kulturális igényel rendelkező közösségé nőtte ki magát Nagyajta, és hát persze azt sem szabad elfelejtenünk, hogy 1904 és 8 között felépült az a gyönyörű, csodálatosan szép, egyedinek is mondható kultúrotthon, ami ugyancsak helyet adott, és a mai napig is helyet biztosít a mostani polgármesteri hivatalnak, ugye. És festett mennyezete van, páholja, metszett zükrei. Aztán hát ügyvédi központként is működött Nagyajta, nagy nevű ügyvédje, dr. Ferenczi Géza, aki unitárius főgondnok is volt. És hát persze, volt egy kis tömlec is, ahová a csirkefogókat, a csibészeket rövidre bezárták, hogy majd Sepsiszentgyőre szállíthassák őket. Tehát egy fejlődő, mezővárosi hangulatú képet kapunk a 20. század elejéből, hogyha Nagyajtára gondolunk. És hát nyilván a Varjúvár tetején a falu dereka iránt, ahogy mondja Orbán Balázs, évszázadokon keresztül figyelte ennek a drága kis falunak a fejlődését az Ódon várkastély. Úgyhogy egy nagyon kellemes, csodálatos hangulatú festői környezetben, egy nagyon fejlődő és mindig büszkén gondolok a történelmére. Faluról van szó, a kedves szeretett nagyajtáról.
Lelkész úr, nagyajta első templomának építési ideje a 13.-14. századra tehető. Mit lehet tudni ma erről az épületről?
A mostani unitárius vártemplomunknak a temploma valóban a 13.-14. században épült, viszont ezt a régi korabeli félkörívés záródású szentélyen rendelkező romankori templomot ezt a 15. század közepén átépítették. Római katolikus templomnak épült természetesen, úgyhogy a mostani templomunk késő gótikus, és megvannak benne mindazok a jegyek, amelyekre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hiszen a régmúlt időt idézik. Vagyis a volt szentély részében láthatóak a mennyezeten azok a kettősen hornyolt, égetett agyagból készült gótikus bordaívek, amelyeket ugye forgórúzsás bozárok fejez be a mennyezeten, és ugyanilyen díszítésű volt a hajó is, tehát egy egyhajós teremtemplomról van szó, 23 méter hosszú, 7,5 méter széles, 8,5 méter magas egyhajós késő gótikus teremtemplom. És itt látható ugyancsak a 15. század közepéből származó pálcatagos késő gótikus homokkőből készült sekrestye ajtó, egy gyönyörű szép míves munka, és nyilván mögötte volt a reformáció előtti időből származóan a hozzátartozó sekrestye kamra, amit hát sajnos, ezt kell mondanom, a reformáció következtében ugye, hát lebontottak, és a sekrestye ajtót be is falaszták. A templomunkban van egy gyönyörű szép kőszószék, ami 1710-ben készült. Nagyon büszkék vagyunk rá, mert éppen amikor 300. éves volt, akkor sikerült pályázat útján hát a sok rárakódott szennyeződéstől, ahogy Sárpátky Zoltán, szobrászművész és restaurátor mondotta, lepucolni. 4 hónapon keresztül dolgoztak vele, és most eredeti formájában pompázik az országban a 6. legrégebbi szószékünk, a hozzátartozó szószék koronával. A címer pajzsán a fiait vegyéből letető pedikán látható, olasz reneszánsz koszorúban, és a szószék fölött ugyancsak ezzel a motívummal díszített szószék korona látható, festett fából készült, gyönyörű műves munka szintén. Nagyon büszkék vagyunk rá. Láthatóak a templomban a hajó északi és déli falain azok az ósos gyámkövek, amelyek a 14. századból származnak, valamint a volt szentélyrésznek a déli részén egy latin felirat, amit 1832-ben fedeztek föl a régi meszelés alatt. Ez a latin felirat egy Istent dicsőítő felirat lényegében véve, mely arról szól, hogy a mindenható Atya Isten, aki teremtette az eget, égen tündöklő napot, holdat, csillagokat, bolygókat, valamint a földet és a földön hullámzó buzatengert, víztengert, gyümölcshozó fákat, mindent, ami azon van, és az embert, aki mindezt csodálja és dicsőíti mindezekért Istenét, Jézus nevében. Ez olvasható latinul. Nagyon vigyázunk rá, hogy nehogy a javítások alkalmával bemeszelődjön. Gyönyörű szép kazettákat láthatunk a templomban, amit 1969-ben készített Vargyasi Sütő Béla, nagy nevű népművészünk a gyülekezet kérésére, és hát megajándékozta az egyházközséget egy kontyos székpárral, amit eskető székpárként használunk, feleségével, Gizella asszonnyal. A kontyos székekről egyébként tudni kell azt, hogy régi székely szokás szerint általában a kontyos vagy beszélő székeket használták a házban, a pitvarban helyezték be, a házaspárt jelképezte, és meghatározott formában a kontyuk állapota jelezte, hogy mikor vannak jó hangulatban a házastársak, és mikor nincsenek jó hangulatban, és hát a sértett félnek át jogában mindig elfordítani a székeket jelezvén, a kívülálló számára is, meg a társa számára, hogy hát valamilyen gond van, és a bocsánatkérés után, az őszinte hiba belátása után, hát visszafordíthatta a sértett fél, jelezvén azt, hogy most már szerint a béke is, nincsen semmi gond. A Sütő Béla népművészmester régi széke hagyományt alapul véve, hát ugye készítette el hagyományos formában a kontyos székeket, amit most esketű székként használunk, és hát ugyanolyan gyönyörű szép növényi ornamentikával, kazetta mintával díszítette, mint a padok mellvégén és a karzat mellvégén látható kazettákat.
A templom hajó nyugati végében a szentély nagyobbításának idején egy faragott kőkarzat volt, amely az 1802-es földrengéskor megsemmisült. Mit írnak erről a dokumentumok?
Igen, 1802. októberében volt egy nagyon erős földrengés, ez így igaz. Sajnos, hogy a 15. és a 16. század fordulóján templomhoz épített hatalmas nagy tornyunk, az leomlott. Az akkori torony magasabb volt a mostaninál, egészen pontosan 6 méterrel, egy óriási nagy, szuroköntős, gyönyörű, szép, szomszédos borzasságon lévő Szászvár templomok tornyához volt hasonló, és hát a földrengés következtében ráomlott a templom hajójára, bezúzta teljesen a templom mennyezetét, így az oda beépített, kedvesen ornyott gótikus bordaívek is ugye bezuhantak, beszakadtak, és hát utána kijavították a templom hajója természetesen, viszont nem sikerült valamilyen okból folyóan, hát vagy már a mesterek, vagy a tudás, vagy már nem volt meg, illetve idő nem volt rá. Tehát a lényeg az, hogy egyszerűen vakolat anyagából készítették a mennyezet díszítést, amit dongaboltozatnak nevezünk, ami hangulatilag ugye azért hozza a hajdani hálóboltozat hangulatát, de egy nagyon szerény, nagyon egyszerű, semmiképp nem olyan értékes, mint amilyen a szentélyrész gyönyörű szép 15. század közepéből származó bordázat díszítése. És hát a tornyot is visszaépítették, de úgy döntött az unitáris gyülekezet, hogy 6 méterrel alacsonyabbra építik vissza a tornyot, ha még földrengés lesz, hát legyen kisebb a kiingása. És hát ezért egy alacsonyabb torony látható most, egy hosszú templom fedélgerinchez hasonlítva egy arányában egy alacsonyabb torony tartozik. Úgyhogy ennek ez az oka sajnos, hogy a régi szép szülökönyvtős torony az elpusztult, megsemmisült. Viszont beépítették a faragott kőkarzatnak egyes idomait, illetve azt az eredeti nyugati ajtó kőkeret tokot, amelyet ugye eredeti főbejáratként használta a hajdani plébános, illetve az utána következő lelkészek beépítették ezeket az összetört 14. századból származó szárköveket, és hát amikor felszedeztük, nagyon-nagyon megörültünk, és a művészettörténészek, Fehér János művészettörténész felhívta a figyelmünket, hogy ezekre nagyon kell vigyázni, és nem szabad visszafaladni, mert rendkívüli értéket képviselnek, a 14. századból származnak ezek a kövek, úgyhogy nagy örömmel nézzük mi is, valahányszor fölmegyünk a templomhoz.
Lelkész úr, nagyajtáról azt hiszem, hogy még nagyon sokat lehetne beszélni, és tekintettel a megmaradt gondolatokra, kérdésekre úgy látjuk, hogy ezt a beszélgetést még folytatnunk kell. Bízunk abban, hogy a jövő héten megint fogad minket, és válaszolni fog a kérdéseinkre.
Örömmel köszönöm a megtiszteltetést, a lehetőséget, és várom akkor a találkozást, addig is kívánok Istentől áldást az elkövetkezendőkben a Marosvásári Rádió szerkesztőségének és hallgatóinak életére.
Hölgyeim és uraim, a kőbe zárt múltunk adás ideje sajnos lejárt. Köszönöm a megtisztelő figyelmet Fekete Levente nagyajtai unitárius lelkész nevében is. Még pár perc és a rádiós rétes újdonságaival Ila Ildikó számít az önök megtisztelő figyelmére. Következzen a ma déli gondolatunk, Kriza János. A nemesebb vadak eltűntek mielébe házból, de szép számmal vannak még vadabb nemesek. Tisztelt hallgatók, most elköszönök innen Erdővidékről, egészen pontosan Nagyajtáról. A kőbe zárt múltunk szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval, további szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbe zárt múltunknak.